Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A telefonvonalban Zsoldos Ákos, a Portfólió munkatársa. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
Milyen hangulatban indult a kereskedés, mit láthatunk most?
Ahogy ez várható volt, mínuszban nyitott a Bux Index, 9%-os visszaesés látunk, 51.685 ponton áll jelenleg az index. A blue chipek közül a MOL, az OTP és a Richter is mínuszban van, a MOL-nál 6%-os visszaesés látunk, 2602 forintot terülnek a papírok, az OTP-nél 8%-os a visszaesés, 16.980 forintért cserélt gazdát a bank papírja legutóbb, és 1,1%-os visszaesés a Richternél, 8.680 forintba kerülnek a Richter papírjai.
Napközben várunk fontosabb híreket?
Az LMB egyhetes betéti tenderére hamarosan sor kerül, 9.30-kor megismerjük, hogy milyen kamaton fogja elfogadni az ajánlatokat a jegybank. Könnyen lehet, hogy ismét kamatemelést láthatunk, ez nyilvánvalóan befolyásolja majd a piaci kereskedés hangulatát és a forint árfolyamot főleg. Ezen kívül ma nem várunk már olyan fontos adatot, holnap lesz még egy eurozóna inflációs adat, ami az eurozóna, illetve az Európai Központi Bank monetáris politikájának bal kapcsolatos várakozásokon keresztül hatott a piacokra.
Nézzük akkor még röviden a forint árfolyamát.
A forint jelenleg nem mozdul az euróval szemben, tehát az előző napok erősödése az megállt, az alig, hanem a kezdődőtlen piaci hangulatban beállt fordulatnak köszönhető, amit a tegnap esti Fed jegyzőkönyv okozott, ugye ebből az látszik, hogy a Fed szigorúbb lesz, mint amit előzetesen várni lehetett. 362 forint 70 félérbe kerül most egy euró, ez gyakorlatilag nem megfelel a tegnapi szintnek, és 321 forint 20 félérbe kerül egy dollár.
Zsoldos Ákos, Portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És Korányi G. Tamás tőzsdei szakértővel folytatjuk, a kéreményeink szerint már itt van a telefonvonal túlsó végén. Szervusz Tamás, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt a hallgatóknak!
Most ugyan mínuszban indult a kereskedés a budapesti börzén, de hát hogyha megnézzük az év első napét, akkor azt láthatjuk, hogy igazi tőzsdei ralli volt az első napokban, pedig hát általában a december elejét szokták ilyen Mikulás ralliként emlegetni, de akkor ezek szerint most a január is valami hasonló fordulatot, vagy hasonló trendet rajzolt ki. Mi lehet mindennek a hátterében?
Január is fontos dátum a alapkezelők és a tőzsdézők naptárában, mert a nagyjából ilyenkor történnek meg azok a átsúlyozások, amelyek a 22-es évre érvényesek, tehát azok az alapkezelők, amelyek sokféle alapot kezelnek, eldönthetik, hogy melyek azok a régiók vagy ágazatok, amelyek a korábbinál nagyobb súlyt kapnak, és úgy látszik, hogy itt a magyar papírok esése miatt is, ami az egész decembert jellemezte, olcsóbbá, vonzóbbá váltak a kedvenc papírjaink, úgyhogy az a január első két napjára jellemző lökésszerű vásárlási hullám, ami elért minket, az ennek tulajdonítható. Az OTP 16.600-ról 17.300-ig is emelkedett, a MOL is egy 5%-ot emelkedett. Tegnap már egy kis korrekciója volt a emelkedésnek, és most pedig, mint hallottuk, alapvetően mínuszban nyitott a piac, de akkor is az látszik, hogy új pénz érkezett a magyar részvényekbe, és ez összefügg azzal is, hogy a forint egy eléggé drámai mértékű 7 forintos erősödés mutatott két nap alatt, mármint hogy a forint euró kurzus a forint szempontjából erősödött 7 forintot. Ez nyilván azzal is összefügg, hogy a magyar piacokon bejövő új pénzt, azt át kellett váltani alapvetően nyilván eurót, át kellett váltani forintra, és ez is erősítette a forintot.
Majd beszélünk rögvest a forint árfolyam alakulásáról, de még visszatérve a bőrzére és a tőzsdei folyamatokra, rossz nyelvek szerint a magyarországi spekulánsok is aktivizálták magukat, valóban így lehet?
De nem rossz nyelvek, tehát alapvetően a magyar befektetők is fontos szereplői a tőzsdének, főleg, hogyha a négy
spekulánsok is
középkategóriájú. Természetesen, hát a piaci mozgások spekulánsok nélkül nem léteznének, tehát ez egy fontos szegmense minden piacnak. A spekuláns az, aki gyorsan forgatja a pénzét, kihasználja a áremelkedések és átcsökkenések hullámait.
Ezt tehát akkor nem kell feltétlenül negatív felhangot társítanunk ehhez.
Nagyjából a 50-es, 60-as, 70-es évek oktatása miatt rögződött a főleg a közép és idősebb generációban, hogy a spekuláns az egy negatív fogalom. Hát enélkül nem lennének tőkemozgások, és a tőkeallokáció nem valósulna meg. De mindegy, a lényeg az, hogy a spekulánsok kedvenc papírjai most úgy tűnik továbbra is az Alteo, de itt nehéz szétválasztani, tehát amikor én hazai befektetőket mondom, mert nem feltétlenül a magánspekulást értem alatta, hanem a hazai alapkezelőket is, akik számára a zöld papírok választék a magyar tőzsdén meglehetősen szűkös, tehát gyakorlatilag a Balteo az a zöld energetika cég, amely most kedvenc papírrá vált, és november óta egy 70%-os áremelkedést mutatott föl. Ebből a 70%-ból egy bő 10% január első három napjára esett, de a Masterplast is visszatért, mint spekuláns kedvenc, egy befektető kedvenc, ő is fölmutatott egy pár százalék emelkedést, főleg ahhoz képest, hogy december közepén 3600-ig leesett, most ez a 4200 a szint, ez a normális tavalyi második fél év, viszont nem nagyon nyúltak az osztalékpapírnak elkönyvelt állami nyomdához, hiába lesz magas az osztalék, az inflációs várakozások még magasabbak, úgyhogy ez a éved nem az osztalékpapírok éve lesz, ez már látszik.
Érintettük az imént már a forint árfolyamát, szép erősödést produkálta az év első napjaiban a hazai fizetőeszköz. Ez jó részt az immár folyamatosnak mondható kamatemelésnek és a további kamatemelési várakozásoknak tudható be?
Alapvetően igen, más különösebb oka nincs, ha csak az nem, hogy talán egy kicsit túlzottan gyengült decemberben, hát 3,70 fölött is volt, de azért azt látni kell, hogy ez a sokkal hektikusabb most a forint piac, mint a korábbi hónapokban, és azért ez a 7-8 forintos erősödés három nap alatt valószínűleg ez túlzott volt, ennek ma már látszik a következménye, hogy egy kicsit kezd visszagyengülni, és én azt gondolom, hogy ha tavalyi évet, egy évvel ezelőtt 366 forint volt egy euró, és nálunk 7-7,5% az infláció, majdnem a duplája az eurozónás inflációnak, akkor nem reális azt látni, hogy a idei évben a forint az erősebb legyen, mint tavaly januárban. Tehát azt gondolom, hogy vissza fog gyöngülni. Kérdés, hogy mikor, ebben az MNB lépéseinek többek között a mai lépésnek is lesz döntő szerepe. Az ütemet lehet fékezni, lehet erősíteni, de a két valuta inflációs eltérése az azért eléggé meghatározó.
Ha már a kamatemelésnél tartunk, akkor ugye most az alapkamat és az egyhetes betéti kamat között, hát jelentős, mint egy 2%-os különbség mutatkozik. Előbb-utóbb ez összeérhet, mert most ugye a piacokon és a bankok azért ezt a magasabb kamatszintet érvényesítik egyébként.
De mindig is az egyhetes betéti kamat az, amin el tudják helyezni a feleslikviditásukat a bankok, illetve a kötelező jegybanki tartalékot. Tehát ez a meghatározó, tehát a pénzpiacon ez a kamat, az alapkamat az inkább egy hosszú távú irányt jelöl. Nyilvánvalóan a hosszú távú irány az az, hogy a MNB is szeretne az egyhetes betéti kamatszinthez képest egy alacsonyabb kamatpályát, de a valós piaci folyamatokhoz, igényekhez alkalmazkodnia kell. Úgyhogy azt gondolom, hogy a egyhetes betéti kamat a meghatározó, és inkább erre kell figyelnünk.
Az MNB egyébként jelezte ismételten, hogy a kamatemelési ciklust addig folytatja, ameddig az inflációs kilátások fenntartható módon a jegybanki célon stabilizálódnak. Te hogy látod, hogy meddig folytatódhat ez a kamatemelés?
Hát az idei inflációról a MNB tavaly ősszel még azt gondolta, hogy idén visszatérünk a 3%-os jegybanki cél közelébe. Most pillanatnyilag erre az évre már nem gondolja. Nehéz előrejelezni, de azt gondolom, hogy az idei év az Magyarországon még alapvetően az inflációs várakozásokról fog szólni, és a kamatok azok nagyjából ezt az inflációs pályát fogják követni. Tehát az, hogy ne legyenek reál kamatok éveken át, ez nehezen tartható fönn.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották itt az Üzleti Reggeliben.
Üzleti Reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
9 óra 17 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz a csúcsra emelkedett foglalkoztatotti létszámról. Természetesen foglalkozunk ismét az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Új csúcsra emelkedett a foglalkoztatottak száma a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. Szeptember és november között 4.687.000-en dolgoztak, ami a rendszerváltás óta nem látott rekord, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Hornyák Józsefet.
Történelmi csúcsra emelkedett a foglalkoztatás Magyarországon, legalábbis a rendszerváltás óta nem látott rekordokat közölt a Központi Statisztikai Hivatal. 4.687.000-en dolgoztak a friss jelentés szerint ebben a három hónapban, ami azt mutatja, hogy a magyar gazdaság magára talált, és maga mögött hagyta a koronavírus válság kedvezőtlen időszakát, és egyébként az elsődleges munkaerőpiac is nagyon kedvezően alakul, tehát ha a közfoglalkoztatottakat és az átmenetileg külföldön dolgozókat levonjuk a statisztikából, akkor 4.520.000 foglalkoztatottról beszélhetünk, ez is egyébként rekordmagas számnak számít.
Mekkora volt ezen időszakban a munkanélküliség iráta, és hányan voltak munkanélkül?
A munkanélküliség visszaszorult ezzel párhuzamosan. 177.000 fő volt az időszakban, akinek nem volt állása. Ez 3,6%-os munkanélküliségi rátát jelentett. Kedvező hír, hogy a munkanélküliség is gyakorlatilag a 2020 eleji időszakot idézi, tehát a koronavírus járvány előtti szintre süllyedt a munkanélküliségi rátának az alakulása is. Még néhány tized százalékot süllyedhet, akkor el fogja érni a 2019-es legjobb értékeket is, de gyakorlatilag ez már teljes foglalkoztatást tükröz a jelenlegi adat is.
Ugye, amikor a pandémia elkezdődött 2020-ban, akkor visszaesett a külföldön dolgozók száma, növekedett-e azok száma, akik külföldön dolgoztak ezen időszakban?
Nos igen, a legfrissebb adatok már azt mutatják, hogy novemberben újra több mint 90.000-en dolgoztak átmenetileg külföldön. Ők azok, akiknek azért magyarországi lakcímük van, de külföldi telephelyen dolgoznak, tehát gyakorlatilag ingázónak számítanak. Ugye a járvány időszakában 70.000 fő körüli szintre, vagy az alá is csökkent a létszámuk, és most az elmúlt hónapokban azért újra egy kisebb növekedést látunk. Ugye a koronavírus járvány előtt azért 110-120.000 külföldön dolgozóról is lehetett tudni, akik így stabilan ingáznak, de úgy néz ki, hogy azért a létszámuk most elkezdett emelkedni. De alapvetően még azért a járványnak a lecsengésétől, illetve a különböző európai korlátozó intézkedésektől is fog függeni, hogy mennyire gyorsan tér vissza a külföldi munkavállalás. Az azonban azért látszik, hogy ha ezek a korlátozások elkezdenek feloldódni, az európai munkaerőpiac is kezd magára találni, és ott is kialakul a munkaerőhiány, akkor szívesen alkalmaznak kelet-európai dolgozókat, és úgy látszik, hogy azért a magyarok továbbra is szívesen vállalnak munkát külföldön, habár egyelőre kevesebben még, mint a járvány előtt.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A lakosságnak, a kereskedelemnek és a karitatív szervezeteknek egyaránt hasznos lehet az a hiánypótló ajánlás, amit a lejárt minőségmegőrzési idejű termékek fogyaszthatósági határidejéről állított össze a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. Sipos Ildikó kérdezte a részletekről Kassa Gyulát, a Nébik maradék nélkül program vezetőjét.
kétféle lejárati idő található az egyes termékeken. Van, amelyiken fogyaszthatóságidő, van, amelyiken minőségmegőrzési idő. A fogyaszthatósági idővel jelzett termékek azok a gyorsan romló árucikkek. Ha ezek lejártak, ezekkel nem érdemes kockáztatni, mert egészségügyi ártalmakra számíthatunk, és minél régebb óta lejárt, annál nagyobb ennek a valószínűsége. Úgyhogy a NÉVIK nem javasolja a lejárt fogyaszthatósági idejű termékek fogyasztását. Viszont ha minőségmegőrzési időt találunk a terméken, ez azt jelenteti, hogy ez egy tartós termék, és az Európai Unió tavalyi jogszabály módosításának köszönhetően ezek ma már legális módon adományozhatók. Hétköznapi kereskedelemben nem forgalmazhatók, de adományozási célra fölajánlhatják a gyártó, illetve a forgalmazó cégek a lejárt minőségmegőrzési idejű termékeket. Viszont sok ágazati szereplőben kérdés merült fel, hogy mit jelent az, hogy ezek még adományozásra felhasználhatók, van-e ennek valamiféle határideje, ezért a NÉVIK egy ajánlást adott ki, tehát ez a minőségmegőrzési időre vonatkozik. Abban az esetben, ha a termék nem volt felbontva, nem mutatható ki belőle semmilyen szennyeződés, a csomagolása épp sértetlen, és hogyha ez fölbontva a megszokott illatot, színt mutatja, és az állaga sem változott, akkor ezek a termékek még hónapokig fogyaszthatók.
Nézzük akkor a különböző élelmiszer típusokat, melyiknél mikor lehet még a minőség megőrzési határidő lejártát követően is elfogyasztani a terméket.
5 kategóriába soroltuk ezeket a termékeket. Van olyan, amelyik a lejáratot követően még 12 hónapig biztonságosan fogyasztható. Ilyen a legtöbb konzerv, az ásványvíz, vagy éppen a lekvár, hogyha ezeket nem bontottuk föl előzetesen, és a gyártói javaslatoknak megfelelően tároltuk. 9 hónapot írnak a lejárat után egészen biztosan az olyan termékek, mint mondjuk a száraz tészta, a rizs, a száraz hüvelyesek, gabonafélék, vagy éppen az UHT tej. 6 hónapot javasolunk még a fogyasztási időnek a lejárt minőség megőrzési idejű üdítőitalok, gyümölcslevek, szörpök esetében. 3 hónap ez a határidő, amit javaslunk a műzli, a fagyasztott termékek, és például a csokoládé esetében, és hát még az olyan termékeknél is, mint mondjuk a chipszek, sósropogtatni valók, még a lejáratot követően 2 hónapig biztonságosan fogyasztható a termék.
Kassa Gyulát, a NÉVIK maradék nélkül programjának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kétszer annyiba kerül jelenleg egy tonna búza, mint tavaly ilyenkor. Az Inforádiónak nyilatkozó agrárközgazdás szerint egyértelműen spekuláció hajtja fel az árakat, Rezsek Győző összefoglalója.
Január első hetében a szakemberek szerint is elképesztő emelkedés kezdődött a búza árában, ami a jelek szerint tovább folytatódik. Jelenleg egy tonna búza 100 000 forintba kerül, az ár duplája a tavaly ilyenkorinak. Ez indokolatlanul magas, mondta az Inforádiónak Raskó György, agrárközgazdász.
Ez az emelkedés annak ellenére történik, hogy a rendelkezésre álló termelés és készlet abszolút elegendő. Ebből az következik, hogy kifejezetten spekuláció hajtja fölfelé. A magyarok is spekulálnak, tehát a hazai termelők, de ez világpiaci spekuláció.
Lakatos Zoltán, a Gabona Feldolgozók Szövetségének tagozati elnöke a Kossuth Rádió Hajnal Ráj című műsorában azt mondta, hogy a háttérben az állhat Magyarországon is, hogy a termelők keres 3-4 éves profitot akarnak megkeresni egy év alatt. Az Inforádiónak nyilatkozó agrárközgazdás szerint a piaci folyamatokból és előrejelzésekből az is látszik, mi várható az idei első fél évben.
Maximum az történik, hogy ez az áremelkedési trend megáll, történik esetleg valami visszarendeződés, de ez az idei nyár előtt nem derül ki.
A búza áremelkedésének is infláció felhajtó hatása van Magyarországon, más termékekre is, Raskó György szerint. Ez azt jelenti, hogy a kereskedők ezt kihasználva a kiskereskedelmi láncokban olyan termékek árát is megemelik, amelyeknek nem lenne indokolt. A szakember példaként a baromfi húst említette.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Yeah. És az üzleti reggeli végén körbe pillantunk még egyszer a piacokon, a telefonvonalban ismét itt van velünk Zsoldos Ákos, a portfólió munkatársa. Szervusz, köszöntelek újra. Változott-e a helyzet a budapesti börzén, illetve a forint piacán?
Szervusz, jó reggelt kívánok ismét. Továbbra is mínuszról tudok beszámolni a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index 1,1%-os mínuszban van. 51.548 ponton áll az index. A blue chip-ek közül az OTP és a Richter is 1,1%-os visszaesést mutat. Az OTP ugye 16.920 forintba, a Richter pedig 8.675 forintba kerülnek. 1%-os visszaesést látunk a MOL-nál is, és 2%-os a mínusz a Magyar Telekom papírjainál.
Forint?
A forint jelenleg erősödik az euróval szemben, 2%-os erősödést látunk, 361 forint 90 fillérbe kerül most egy euró, és 320 forint 40 fillérbe dollár, ez nem jelent el mozdulást a tegnapi szinthez képest.
Zsoldos Ákos portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.